És a mai napon tovább folytatnánk az egységes királyságnak a történetét, hogy hogyan is kezdődött meg Izraelnek az a fénykora, aminek az első fémjelző királya, ugye Dávid király. Ugye ő egyszerre volt hadvezér, egyszerre volt költő, diplomata, egy kiváló ember, aki, és a mai előadásnak talán ez is lesz a fő mondani valója, aki nagy magasságokat és nagy mélységeket járt meg az életében. Egy olyan emberű a Biblia szerint, aki Isten szerint való férfiú, Isten szerint és Isten előtt egy kedves férfiú, aki azonban húsvér ember. És ugye már az előző alkalommal is említettem, hogy a Biblia életrajzi, és főleg a királyokról adott életrajzi leírásai azért nagyon különböznek más ókori közel-keleti forrásoktól, történeti dokumentumoktól, hogy még az ókori közel-keleti uralkodóknak az életrajzi írói hát erősen torzítva és erősen elnagyítva ábrázoltak egy-egy királyi szemét, ugye hibák nélkül, és legekben beszélve róla, addig a Biblia egy olyan életrajzi könyv, ami nem titkolja el előttünk az egyes szereplőknek, egyes személyeknek a hibáit, lett légyen akár ezek a legnagyobb királyok is a zsidó történelemben. Ugye két király fog egymás után következni a mai és a következő alkalommal, Dávid és Salamon. Mind a kettőjükről úgy szoktunk szólni, hogy a zsidó királyságnak a fénykora kapcsolódik az ő személyükhöz és az ő nevükhöz. És Saul halála után, amikor Izrael és Júda trónja megőrült, nem volt kérdés, hogy ki lesz az a király, aki Sault követni fogja a trónon. És Saulnak a gyermekei, a fiai, akik a trónutódlás szempontjából számításba jöhettek volna, meghaltak, elestek ebben a bizonyos csatában. És Dávid, aki ettől a csatától távol maradt, Siklágban tartózkodott ekkor, megkapja a hírt, hogy meghalt Saul, és meghaltak Saulnak a gyermekei, többek között az ő legjobb barátja, Jonatán is. Dávid nemhogy nem tartott nagy örömünnepséget annak a reményében, hogy na végre megkapom a királyi koronát, hanem a Biblia egyenesen azt jegyzi fel róla, hogy egy sírató éneket szerzett ebből az alkalomból Saul, és hát elsősorban az ő barátja, az ő testvére Jonatánnak az emlékére, és megsíratta mindkettőjüket. És ezután történt, hogy Izrael és Júda népe megkereste Dávidot, és először két törzs csatlakozott Dávidnak a kíséretéhez. Az egyik Júda törzse volt, a másik pedig a Júda törzsébe ékelődő Simeonnak a törzse. És ők megválasztották Dávidot királynak, felkenték, elfogadták törvényes királyuknak. Ugye Hebronban történt maga a felavatási szertartás. Ugye Hebron honnan lehet ismerős a számunkra? Ugye az előző előadások alkalmából, főleg ugye a pátriárkák korában sokszor előkerült ez a település. Ábrahám óta ismert ez a pátriárkák élettörténetéből. Ugye, és egészen az ősidőktől kezdve Hebron városában több emlékhely is volt, amit szent helynek tiszteltek a zsidó emberek, ahol áldozatokat mutattak be Isten előtt. Ezek a kultuszhelyek vagy emlékhelyek ugye fennmaradtak egészen aztán késői korokig, a heródesi korig, amikor aztán már egy olyan emelvény is épült Hebronba, vagy egy olyan emlékhely, ami megőrizte a pátriárkáknak a sírhelyét. Ugye itt Hebronban volt az, hogy Dávidot királlyá kenték, és azt tudjuk, hogy ez a város lett Dávid uralkodásának első 7-7 és fél évében a királyság központja. Így is szokták ezt az időszakot hívni Dávid királyságából, hogy ez Dávidnak a hebroni királysága. Mi volt a probléma, ami miatt Dávid, hogy úgy mondjam, visszaszorult Júda és Simeon törzs területére? Ez előbb a térképen láttuk, hogy az ugye főleg a Kánán földjének, Palesztina földjének a déli területeit ölelte föl. Hát a probléma az volt, hogy Dáviddal szemben egy ellenkirályt választott a nép. És hogy ki volt, aki fölbújtotta a népet arra, hogy egy ellenkirály kerüljön Júda és Izrael trónjára, hogy ez a valaki nem volt más, mint Abner, aki ugye Saulnak volt, a korábbi királynak volt a fővezére. Meglehetősen egyszerű indok mozgatta Abnert, hogy miért nem fogadta el Dávidot törvényes királyául. Volt egy idő, amikor ugye Dávidnak menekülnie kellett Saul elől, ha bár már felkent király volt, de Saul volt a törvényes uralkodó, és üldözte Dávidot a pusztákon keresztül. És Dávid és Saul útja időnként kereszteződött, és Dávidnak lehetősége lett volna arra, hogy Saullal végezzen, de Dávid ezt egyetlen egyszer sem tette meg. Azonban volt annyira bölcs, hogy amikor Saul ilyenkor mindig megbocsátott neki nagy érzelmi fellángolások közepette, akkor Dávid nem fogadta el, vagy nem hitt ennek az érzelmi kitörésnek, hanem továbbra is ugye a pusztában maradt. És volt egy olyan eset, amikor Dávid megint csak megkímélte Saulnak az életét, egy óriási győzelmet, egy hitbeli győzelmet aratott a saját természete fölött, hiszen lehetősége lett volna, nem is neki kellett volna a gyilkosságot elvégezni, ugye az emberei ajánlkoztak rá, hogy Dávid, bízd csak ránk, mi elintézzük, Saulnak híre hamva nem marad. És ugye Dávid nem használja ki ezt a lehetőséget, hanem visszatér a hegyekbe, csak egy-két emléktárgyat visz magával, és amikor már a hegyekben van, akkor visszakiált ugye Saulnak, az alvó Saulnak a táborába, és fölébreszti a tábort. És itt volt az az eset, amikor Dávid, ez is egy nagyon-nagyon emberi tulajdonság, az egyik legnagyobb hitbeli győzelme után elkövet egy hibát. Egy aprócska hibát. Állott a hegynek az ormán, és visszakiabál a táborba, fölébreszti az egész tábort, és többek között elhangzik egy olyan mondata, ami ekkor még ugye Dávid nem tudja, de sorsforduló lesz az életében. Ugyanis ezt a mondatot kiabálja le a hegyből, hogy asszony vagy-e Ábner? Ugye Ábner Saul seregeinek a fővezére már ekkor is, hogy asszony vagy-e Ábner, hogy nem vigyázol a királyra, te törvényes királyodra, Saulra? Ugye ma ez úgy nem tűnne talán akkora sértésnek a férfiak körében sem, viszont azért egy kicsit, ha visszaképzeljük magunkat az ókori közel-keleti vidékre és az akkori időkbe, ez egy rettenetes sértésnek számított egy férfi számára, hogyha egy asszonnyal egyen rangúként kezelték, vagy hogy ezt mondták rá, hogy vagy asszony vagy, hogy ennyire nem vigyázol a királyra, a te uradra, a te uralkodódra. És Abner mérhetetlenül megsértődött, és innentől kezdve gyakorlatilag még inkább Dávid ellen küzdött, és nem fogadta el Dávidot, akkor sem felkent királyának, amikor ez a bizonyos helyzet fennállt, hogy Saul meghalt, a törvényes fiú utódok meghaltak, akik igazán trónra alkalmasak lettek volna, Dávid lett egyszem emberként Júda-Izrael felkent királya, viszont Abner azt mondta, hogy nem, Dávidnak nem. Összeszedte Saulnak a maradék katonáit, és elvitte magával gyakorlatilag a zsidó törzsből 10-et, ugye 12 zsidó törzs volt, és ebből csak Júda és Simeon követte először Dávidnak az uralkodását. A többi 10 törzs megválasztotta Saulnak egy olyan fiát királyá, akiről mindenki tudta, hogy egy kicsit gyenge. Fizikailag is és szellemileg is. Isbósetnek hívták ezt a fiút. Onnan is tudjuk, hogy ő elég gyenge lehetett szellemileg is, meg emberileg is, meg katonailag is, tehát férfiként is, mivel nem vett részt ebben a bizonyos csatában, ahol mindenki meghalt a családjából. És miután ez az Isbóset került a királyi székbe, gyakorlatilag innentől kezdve Abner, ugye a fővezére irányította az eseményeket. Mit tudhatunk ebből az időből a Biblia alapján? És hogy is tudjuk talán elképzelni mi magunk is, hogyha beleképzeljük magunkat ebbe a nem egyszerű helyzetbe. Van egy király Hebronban, ugye ez Dávid, és van egy király, aki maga mögött tudhatja Izraelnek a 10 törzsét. Az egyik király Dávid, aki mindenáron szeretné nyilván kiterjeszteni az uralmát, hogy mind a 12 törzs fölött uralkodjék, van rá ígérete is, egy isteni felkenetése is, tehát nem pusztán egy öncél vagy egy önző érdekhajtja, hanem abban a biztos tudatban halad, hogy Istennek is ez az akarata. És vele szemben ugye van Ábner, aki a tényleges hatalmat birtokolja, és a két fél megpróbál egyezkedni részben diplomáciailag, részben katonailag, próbálják egyeztetni a soraikat, és a Biblia följegyzi, hogy Gibeonnak a városában van egy olyan diplomáciai és egy katonai fordulópont, ami döntően megint csak befolyásolja a két félnek az egymáshoz való viszonyát. Ugye Gibeon Jeruzsálem közelében van, Jeruzsálemtől körülbelül egy 21 néhány kilométerre észak-nyugatra, és régészek is föltárták és megtalálták ezt a várost. Egy nagyon jelentős város volt a korabeli zsidó világban. Ugye itt láthatjuk a teljét, azt a dombját, ami megmaradt a mai napig, és Gibeonnak a több rétegű városát, amikor a régészek feltárták, akkor abban a rétegben, ami erre a korra keltezhető, most időszámításunk előtt olyan 1000 körül járunk időben, találtak egy óriási nagy vízaknát. Ugye ezt azért is vetítem ki, hogy azért lássuk, hogy a korabeli technika és a korabeli műveltség és a korabeli tudomány azért nem akármilyen szinten állt. De ami még a másik fontosságát adja ennek a leletnek, ennek az óriási nagy vízaknának, az, hogy a Bibliában is szerepel ez a hely. Ugyanis Gibeon tavának nevezi a Biblia azt a helyet, ahol a két ellenséges királynak a fővezérei és csapatai egyszer találkoztak. Az egyik oldalon ott volt Abner, a másik oldalon Dávidnak a fővezére, akit Joábnak hívnak. A két sereg letáborozik gyakorlatilag egymással szemben, és a két hadvezér folytat bizonyos diplomáciai tárgyalásokat, hogy hát hogyan is legyen tovább. És a Biblia ugye Gibeon tavának nevezi azt a helyet, ami mögött, vagy ami körül felsátorozta magát a két tábor. Nagyon sokáig kérdéses volt a régészek számára, hogy mi lehet ez a Gibeon tava. Az 1950-es években, amikor ezt a bizonyos ásatást folytatták, és megtalálták ezt az óriási vízaknát, gyakorlatilag megoldódott a rejtély. Minden valószínűség szerint ez volt az a hely, amit a Biblia Gibeon tavaként, vagy Gibeon gyűjtőjeként, vízgyűjtőjeként említ. Ez egy óriási méret, ugye itt látható egy pici ember bent középen, hogy mégis tudjuk talán viszonyítani az arányokat. Maga a vízgyűjtő egy körülbelül 12 méter átmérőjű és 11 méter mély kőből és mész habarcsal betapasztott anyagból készült vízgyűjtő, mesterséges vízgyűjtő. És itt láthatjuk, hogy az oldalán csiga vonalban halad lefele egy lépcsősor, egészen lefut a Gibeon vízaknájának az aljáig. Egy természetes vízforrás táplálta egyébként ezt a vízgyűjtőt, ami magának a városkának alatta, tehát a földből fakadt természetes vízforrásként. A régészek úgy találták meg, ez csak egy ilyen zárójeles érdekesség, hogy mégis régészetileg sokszor milyen érdekes pozícióban kerül elő mondjuk egy-egy vízgyűjtő. A régészek úgy találták meg, hogy tetőtől talpig tele volt törmelékkel és hulladékkal. Tehát amikor először megtalálták, akkor még azért nem nagyon tudták, hogy miről is van szó pontosan. Két éven keresztül bontották és pucolták ezt a 11 méter mély vízaknát, mire ki tudták belőle az összes törmeléket, hulladékot venni. És miközben a törmelék réteget távolították el a vízgyűjtőből, akkor kerültek elő olyan feliratos cserépedények, amikből kiderült, hogy Gibeon városáról van szó, és Gibeonnak a vízgyűjtője. Gibeon tava volt ez a bizonyos vízgyűjtő. Mi is történt itt Gibeonban? Mit tudunk a Biblia alapján elmondani? Azt tudjuk, hogy amikor a két fél egymással szemben letáborozott, és elkezdtek tárgyalásokat folytatni, akkor történt, hogy közben fiatal emberek, 12-12 fiatal ember mindkét oldalról felállt, és párviadalba fogtak, hogy eldöntsék a két királyságnak, meg a királyságnak magának a sorsát. És ez a párviadal olyan szerencsétlen kimenetelő volt, hogy gyakorlatilag mind a 24 fiatal ember meghalt. Ugye 12-12 szálltak síkra, és mind a 12 annyira a teljes évvel belevetették magukat a küzdelembe, hogy egyikük sem maradt életben. És többek között meghalt ebben a csatában Joábnak az édes testvére is, akit ő innentől kezdve vérbosszúval a szívében próbált ugye megbosszulni, meg megtorolni a halálát, és ez majd később fog visszaköszönni. Ugye nagyon sokszor nem is gondoljuk, hogy az emberi történelmet, és így a zsidók történelmét is, sokszor ilyen nagyon személyes motívumok is meghatározzák. Én megint csak nem akarok sokszor így párhuzamokat vonni, de az ember ugye abból indul ki, amit maga körül is lát, szerintem a mai napig is így van. És sokszor a nagy politika is ott fordul meg, hogy kis embereknek az egymással szemben érzett szimpátiája vagy unszimpátiája. Miután ez a csata lezajlott, szétmentek a diplomáciai tárgyalások, és innentől kezdve nem tudunk hírt arról, hogy mi történik hosszú-hosszú éveken keresztül. Ugye 7,5 évig áll fönt ez az állapot, ez a bizonyos hebroni királyság, amikor egyszerre két királya van Júdának és Izraelnek. És miért hangsúlyozom ezt, hogy egyszerre két királya van, miért is fontos ez a későbbiekben? Azért nagyon fontos, mert hogyha ismerjük a zsidó államnak a későbbi történetét, akkor tudjuk, hogy nem sokára majd, ugye Dávid és Salamon után az ország ketté fog válni. Ismét két királya lesz a zsidó államnak, és valahol a gyökerek idáig nyúlnak vissza, Dávid hebroni királyságáig. Ugyanis ez volt az első olyan minta, amikor először volt két királya Izraelnek és Júdának, ugye Dávid idején, és aztán innentől kezdve az embereknek már nem volt nehéz megszokni azt, hogy hát igen, ez már egyszer megtörtént Salamon után, ismét két királya lett ugye Izraelnek és Júdának, örökre, vagy legalábbis hosszú-hosszú időre elválasztva a rokon törzsek, a testvér törzseknek az életét és a történelmét. Egy picit még Gibeon városánál maradva, régészek ugyanebben a rétegben találtak szikla rétegbe ágyazva gödröket. Ugye most megint érdekes lenne, ha feltehetném kérdésként, hogy vajon mire tippelnek önök, hogy mik lehettek ezek a gödrök. Mondjuk persze nem sok minden látszik így belőlük, mondjuk a metszetrajz alapján talán többet lehetne róluk mondani. Hát nagyon érdekes dolgokra használták a Gibeon város lakói ezeket a gödröket. Boros, illetve mustos edényeket tároltak ezekbe a nagyon mély, több méter mély gödrökbe. És megfigyelték maguk a régészek is, hogy bármilyen rekenő hőség volt, ezekben a szikla mélyedésekben 17 foknál nem ment följebb a hőmérséklet, magyarul a bort és a mustot nagyon jól normál fokon, ugye most is ilyen fokon szokták jobb helyeken előkészíteni a vörösbort, tehát nagyon jól tudták tárolni ezeket a folyadékokat. Ja, talán még csak ehhez annyit zárójelbe, hogy a zsidók ugye nagyon fejlett szőlőművességgel rendelkeztek. Gibeon városát úgy is nevezhetnénk egy kicsit nagyon, bocsánat, hogy így mondom, hogy kicsit nagyon, de tényleg kicsit nagyon-nagyon furcsán, hogy a zsidó államnak a Tokaja. Mert valahol a bor készítésnek, illetve a must készítésnek az egyik központja volt a királyok korában és Dávid idejében. És a zsidók, mivel nagyon fejlett szőlőművességgel rendelkeztek, rengeteg féle italt tudtak készíteni a szőlőből. Ugye mi magyarok általában kétféle szőlőkészítményt ismerünk, ismerjük a mustot és ismerjük a bort. Na most a zsidóknál sokkal-sokkal többféle variációban működött a dolog, és az azért is mondanám, mert a Bibliánkban, az Ószövetségi részben is nagyon sok helyen olvashatunk borról. Főleg ugye példabeszédek könyvében, de gyakorlatilag végig is séri a Biblia Ószövetségi könyveit is a borszó. És nagyon érdekes, hogy ez magyarban nem jön át, de ha a héber eredetit nézzük, akkor ez a bor, amit a Biblia nagyon sokszor emleget, az bizony nem az alkoholtartalmú bor, hanem a must, illetve azoknak a szőlőléknek a változata, amit a zsidók abban az időben készíteni tudtak. A héber szó közül rengeteg héber szó van egyébként arra, amit mi magyarul borként fordítunk le, de az alkoholtartalmú bor a héberben a sekár. Ha valaki kíváncsi arra, hogy a Biblia mikor beszél alkoholtartalmú borról, akkor pusztán annyit kell tennie, hogy a sekár szónál visszakeresi a konkordanciát, és megtalálja azokat az igehelyeket, ami kifejezetten a borról szólnak. A többi esetben valószínűleg, vagy hát mondjuk nyilván hozzá kellene olvasni az eredeti héber szöveget, de nagy valószínűséggel azt kell, hogy mondjuk, hogy nem bortartalmú italról, hanem valamilyen szőlőléről van szó. Ennyit tehát Gibeon városáról, tényleg csak így zárójelbe, és lépjünk tovább, hogy hogyan is alakult a két királyságnak a sorsa a továbbiakban. Ilyen, megint csak egy kicsit tréfásan mondanám, hogy mint minden helyzetet, ezt is a holdpontról az a bizonyos dolog mozdította ki, ami nagyon sokszor befolyásolta történelmeknek a sorsát, illetve egyéni embereknek a sorsát, és ez a dolog nem volt más, mint a nő. A dolog úgy indult, hogy Abner, aki ugye Isbósetnek volt a hadvezére, összekülönbözött az ő királyával, az ő tulajdon királyával egy asszony miatt. És innen indult az a lavina, ami aztán lehetővé tette, hogy Dávid most már egyeduralkodóként uralja mind a 12 törzset. Emiatt az asszony miatt Abner annyira megsértődött az ő királyára Isbósetre, hogy elhagyta, és elment Dávidhoz azzal a felkiáltással, hogy amennyiben Dávid megbocsát neki és befogadja őt, akkor ő átáll Dávidhoz minden emberével, és hát innentől kezdve ugye meg volt gyakorlatilag pecsételve Isbósetnek és az északi országrésznek a sorsa, hiszen egyedül Abner volt, aki igazán összetudta tartani az ellenállást Dáviddal szemben. A Biblia itt lejegyzi azt is a számunkra, hogy amikor Abner átáll, és innentől kezdve ugye gyakorlatilag megszűnik a két királyság, két gyilkosság is történik rövid egymás utánban, két orgyilkosság. Először is megölik Abnert, és Abnert az a Joáb öli meg, aki ugye Dávidnak a fővezére, akiről mondtam, hogy amikor az a bizonyos párviadal volt ott a gibeoni vízaknánál, akkor ő vérbosszút fogadott a testvére miatt, és Abner ellen fogadott vérbosszút, és Abner családja ellen fogadott vérbosszút. És amikor Abner fölajánlkozik Dávidnak, Joáb erről nem tud, csak később kapja meg hírként, és ő azt mondja az ő szívében, hogy na nem, szóval ez az ember nem fog így köpönyeget forgatni, és elcsalja magához Abnert, mint egy tárgyalásra, és megöli, orgyilkossággal megöli. Biblia azt is följegyzi, hogy Dávid rettenetesen, hát megrémül, úgy a lelkében elrémül ettől a dologtól, amikor hírét veszi, és próbál elhatárolódni tőle, és mintegy kinyilvánítja azt, hogy az ő keze tiszta az Abner vérétől, hiszen ő megbocsátott neki, ő befogadta, ő visszafogadta őt. Éppen, hogy megkapja a hírét annak, hogy Abnert megölik, amikor újabb követek jönnek Dávidhoz, azért gondoljunk bele, Dávidnak sem lehetett könnyű sokszor a saját népével, akik szinte tálcán felkínálnak Dávidnak egy fejet, egy emberi fejet, ami nem más, mint Isbósetnek, az ellenkirálynak a feje. Dávid azt kell, hogy mondjuk, hogy szinte a haját tépi megint csak elrémülésében, és tiltakozik kézzel lába, hogy nem, ő nem így akar király lenni, és ő nem ezt az eljárást gondolta volna végigkövetni. És hogy kifejezze azt, hogy mennyire nem ért egyet ezzel a dologgal, kivégezteti azokat az embereket, akik ugye népszerűségből, és akik a valamilyen haszon reményében, érdekből oda viszik Dávid elé Isbósetnek a fejét. Ebből azért egy kicsit képet kaphatunk megint csak Dávidnak a jelleméről, arról, hogy alapvetően uralkodó volt, de nem volt egy olyan keménykező és gonosz, kegyetlen uralkodó, mint amilyennek talán sokszor a későbbi korok feltüntették, vagy amilyennek a legtöbb ebben az időben uralkodó keleti despoták voltak. Nézzük tovább, hogy aztán mit is tett Dávid, amikor most már egy személyben maga mögött tudhatta gyakorlatilag Izrael 12 törzsét. Dávid reálpolitikus volt, itt látszik, hogy nem csak jó ember volt, és nem csak egy megbocsátó lelkületű ember volt a Biblia szerint, hanem nagyon jó taktikus is. Nagyon jól átlátta a politikai helyzetet, és az első célpont, amit irányba vett, azok a filiszteusok voltak. Ugye a filiszteusoknak 5 nagy városa volt, erről már a korábbi alkalommal volt szó, és a filiszteusok még mindig elég jelentős hatalommal bírtak, ugye ne felejtsük el, hogy Saulékat is a filiszteusok ölték meg, Sault és az ő családját. És épp ezért Dávidnak az volt az első feladata, vagy az első célja, és ez az első tette is volt, hogy 2 hadjáratban legyőzte a filiszteusokat. Ugye Dávidnak olyan szempontból előnye volt, hogy ő filiszteus Zsoltban volt éveken keresztül, ha emlékeznek rá. Ugye valahol Siklágnak a területén élt egy filiszteusok által kezébe adott városban, és a filiszteusokkal, hogy úgy mondjam, egybe dolgozott, vagy együtt dolgozott néhány éven keresztül megalkuvásból, és nem éppen hitbeli magaslatait járta ekkor. Tehát jól kiismerte a filiszteusok harcmodorát, ezért az a 2 hadjárat, amit ellenük vezetett, annyira sikeres volt, hogy innentől kezdve a történelmi források nem nagyon beszélnek a filiszteusoktól. Az az őrült filiszteus veszély, ami több száz éven keresztül hát izgalomba és rettegésben tartotta a zsidókat, az innentől kezdve megszűnt. Ez tehát első lépése Dávidnak, a filiszteusok. Mi a második lépése? Megint csak rendkívül jó reálpolitikusként, a Jordántól keletre eső területeket igyekszik meghódítani. Ugye 3 nép van, akik ellen hadjáratot visel folyamatosan az ő uralkodása előtt, az ammoniták, a moabiták és az edomiták. Ugye mind a 3 népcsoport rokonságban áll népileg, tehát nemzetség szerint rokonságban áll a zsidókkal. Ugye az edomiták eredetéről azt mondja el a Biblia, hogy ők Ézsaúnak a leszármazottai, akik először a Szeír hegyeiben éltek, és aztán betöltötték gyakorlatilag a Holtengertől délre eső területeket. A moabiták és az ammoniták pedig Lótnak a gyermekeitől származtak el a Biblia szerint, tehát ők is rokon népesség, ugye a zsidókkal, Ábrahámmal, ugye Ábrahám unokaöccse volt Lót. És mind a 3 népcsoportról azt tudjuk, hogy végig a zsidókkal szemben ellenlábaskodtak, onnantól kezdve, hogy ők betelepedtek Kánán földjére. Na most Dávid pontot tett elég hosszú ideig mind a 3 népnek az életére, ugyanis mind az ammonitákat, mind a moabitákat, mind az edomitákat sikerült leigáznia. És ez nem pusztán egy területbeli növekedést jelentett az országa számára, hanem itt mutatja a térképünk is, hogy van egy piros kis vonal, ami fölfele ugye fut, egészen Mezopotámia fele. Volt egy rendkívül jelentőség teljes kereskedelmi út, ami összekötötte a Vöröstengert, ugye itt van Eilat, a nagyon híres kikötő, ha még a Salamoni kornál visszatérünk rá. Ugye Eilattól kezdődően ment ez a kereskedelmi út Damaszkuszon át egész Mezopotámiáig. Úgy is hívták ezt a kereskedelmi útvonalat, hogy királyi út, és innentől kezdve ennek a királyi útnak az ellenőrzése is Dávid kezébe került. Ez volt tehát a második lépés, kiterjeszteni a birodalom határait a Jordántól keletre. Ki a harmadik fő ellenség? Megint csak Dávid rendkívül jól átlátva a közel-keleti helyzetet. Ugye Egyiptom ekkor egy meggyengült birodalom volt, nem igazán tudott beleavatkozni abba, hogy mi történik a korábban felségterülete alatt álló kánáni földeken. Dávid ugye nagy falatnak érezte nyilván Egyiptomot, nagy falat is lett volna neki, ezért nem arra fele terjeszti a birodalom határait, hanem megindul észak fele, arra a területre, ami ebben az időben meglehetősen zűrzavaros volt. Úgy szokták ezt történészek mondani, hogy hatalmi vákum alakult ki ebben az időben. Nem volt egy nagy hatalom sem, aki igazán hatalma alatt tartotta volna ezeket a kisebb-nagyobb városállamokat. És Dávidnak a hatalma olyaddig terjed, hogy itt különböző színnel láthatjuk a birodalom vagy az ország részeit képező területeket, hogy azt látjuk, hogy meghódította Szíriának a déli részét, Damaszkuszban egy zsidó helyőrséget helyezett el és megadóztatta Szíriát. Ugye ez példátlan az eddigi zsidó történelemben, hogy ilyen hatalomra tegyenek szert. És aztán még van egy terület, ugye világos sárgával jelezve, ami pedig elismerte az izraeli államnak, Dávidnak a fennhatóságát. Gyakorlatilag egészen az Eufráteszig tolta ki az ország határát Dávid. Ez volt az a határ egyébként, amit maga Isten is ígéretként megadott a zsidóknak, hogy Kánaán földjét egészen a nagy folyóig, az Eufrátesz folyóig az ő kezükbe fogja majd juttatni. Ez Dávid idejében valósult meg, ez az Isten ígéret, amit ugye annak idején, mint egy 800 évvel korábban Isten Ábrahámnak adott, amikor elhívta őt. Az, hogy Dávid ilyen sikereket ért el katonailag, a Biblia szerint nem csak azért volt, mert ő egy kiváló hadvezér és kiváló reálpolitikus volt, hanem azért is, mert Isten szerint való férfiú volt. Istent követte az ő hétköznapi életében és az ő hétköznapi ima életében és hídgyakorlatában. És Isten ezért megsegítette a csapatait, és lehetővé tette, hogy egy icipicike kis törzsterületből egy egészen hatalmas, egy számottevő, a közel-keleti birodalmak között számottevő, megerősített zsidó államot tudott megvalósítani, létrehozni. Mit tudhatunk még ebből az időszakból, Dávid koráról? Dávid nem csak hadvezér volt, és ugye itt próbálom bemutatni, hogy valóban sokoldalú volt Dávidnak a személye minden szempontból. Nem csak arra törekedett, hogy katonailag megerősítse az ő uralmát, hanem arra is törekedett, hogy diplomáciai kapcsolatokat, békés diplomáciai kapcsolatokat építsen ki a környező országokkal, hogy ezáltal is bebiztosítsa és megerősítse az ő királyi hatalmát. A legjelentősebb kapcsolat, amit kiépít, az Szíriától északra levő területen, ugye itt a térképünkön nincs úgy kiírva, csak azért mutatom, hogy helyileg el tudjuk mégis képzelni, hogy merre fele van, ugye Fönícia városállamaival épített ki jelentős kapcsolatokat. Ugye Fönícia egy olyan ország volt, ami tengerparti, ugye a Libanon hegység és a tengerparti sáv tartozott Föníciához, tengerparti kikötő városokból álló ország volt. Ezek a városok laza függésben kapcsolódtak csak egymáshoz. Egy-egy városnak hatalmas gazdagsága és hatalmas politikai súlya volt. A legjelentősebb föníciai városállam ebben az időben és nagyon-nagyon sokáig, tulajdonképpen egészen Nagy Sándorig, aki ugye a 130-as években fogja majd csak meghódítani ezt a várost, Tírusz városa volt. Itt láthatunk egy ábrázolást, egy rekonstrukciót, egy elképzelést, hogy hogyan is láthatták abban az időben ezt a kereskedelmi kikötővárost, mondjuk akár Tírusz városát is az emberek. Tírusz városa híres volt a kereskedelmi árui közül, többek között a kerámiáról. Gyönyörű szépen festett, nagyon vékony falú díszített kerámiák voltak, amik bejárták gyakorlatilag az egész földközi tenger medencéjét, Görögországtól kezdve Afrika partjain át. Föníciának volt egy nagy gyarmatvárosa, majd később a római időkben ugye Kártágó, ami afrikai parton létesült. De ezen kívül a bíboráru és az üvegáru volt, ami a föníciai kereskedelemnek a középpontját képezte. És azt is tudjuk a Bibliából is, de egyébként történelmi forrásaink is vannak, hogy Dávid szövetséget köt a föníciai királlyal Hírámmal, és ez a Hírám lesz az, aki aztán majd Salamonnak is, Dávid fiának is, diplomáciai társaként kereskedelmi gazdasági segítséget nyújt a zsidó államnak, kézműveseket küld, és ők lesznek ezek a kézművesek, akik elkezdik majd építeni részben Dávidnak is a különböző építményeit, amiket nagy építkezéseket folytat, és aztán majd a salamoni időkben is Hírám emberei lesznek, és a föníciai Libanon, vagy a föníciai Libanon hegységből a cédrus lesz, amit hoznak, és a különböző kövek, amikből építkeznek. Mi az, amit még köszönhetünk a föníciaiaknak? Csak azért, hogy érzékeljük, hogy Dávid, aki, még egyszer mondom, nagyon jó reálpolitikus volt, nem kezdett bele például a föníciai városok megkódításába. Érezte azt, hogy ez nem az ő ereje és nem az ő színvonala, hanem inkább békességben élt velük, szövetséget kötött velük, egy kereskedelmi gazdasági szövetséget kötött velük, és ezzel együtt nyilván egy kulturális hatás, egy kulturális áramlat is megindul. Ugye a föníciaiakhoz köthető az az ABC, amiből aztán a latin ABC is ugye kialakult. A föníciai ABC 22 betűjelből áll, mással hangzós ABC. Körülbelül időszámításunk előtt olyan 1100 körülre alakult ki a föníciai ABC-nek ez az itt látható változata. Ugye vonalas betűjelek vannak, amiket használtak. A föníciai hajósok vitték el ezt az ABC-t a görög szigetvilágba. Ugye a görögök hozzátették a maguk magánhangzóit is már ehhez a betűjeles ABC-hez. Aztán ebből alakult ki ugye a görögből a latin, és a latinból a legtöbb európai nyelvnek az írott képies formája, ugye a magyar nyelvnek a betűi is. Tulajdonképpen idáig visszavezethetők a föníciai betűkig. Még egy ábrázolást láthatunk még szintén Föníciához kapcsolódóan. Én mondtam, hogy Dávid embereket, kézműveseket, mester embereket kért Föníciából, és tudjuk, és később a királyok korában nagyon sokszor visszatér majd, hogy az elefántcsont paloták, amiket emleget a Biblia a királyokkal kapcsolatban, azok valahova idáig nyúlnak vissza. Ugye föníciai mesteremberek, akik magas szinten művelték az elefántcsont faragást, készítették ezt a kis szoborformát, vagy kis reliefformát is, és ehhez hasonló faragványokat képzelhetünk el a dávidi és a salamoni idők palotáiból, templomaiból, és az előkelőknek a házaiból is. Dávid áthelyezte az ország középpontját Hebronból Jeruzsálembe. Jeruzsálem hatalmas nagy, és Dávidnak az idejében, itt egy metszetrajzot láthatunk Jeruzsálemről, hogy Dávidnak az idejében hol volt a város. Ugye nem ekkora város volt abban az időben, tehát Dávid idejében, mint a mai Jeruzsálem, hanem valahol, hogyha egy metszetet képzelünk magunk elé a jeruzsálemi városról, ugye Jeruzsálem egy olyan város, ami több dombra épült, tehát a szintvonalaknak a különbsége elég jelentős. Ez egyébként rettentően megnehezíti az ásatást, mert nagyon nehéz megtalálni az eredeti felszín sziklamagasságát. Ugye itt van a templom, a sziklamecsetnek a helye, és itt két völgy van, ami mellett helyezkedett el Dávid városa, az egyik a Hinnom völgye, ugye itt voltak később a szemétégető helyek, innen származik a Gehenna szavunk is. Itt volt a szeméttelep, a jeruzsálemi szeméttelep az egyik városkapun kívül. Ide vitték ki az összes szemetet, meggyújtották, és az füstölgött. Innen jön az a magyar kifejezés is, hogy ez méltó a Gehennára, vagy Gehennára való, tehát meg ami a Bibliánk is, ahogy fordítja. Ugye ez jelenti azt, hogy a szemétre való, szeméttelepre való. A másik völgy pedig a Kidron völgye, és ettől egy kicsit délre, és tulajdonképpen a Kidron völgyet is magába ölelve helyezkedett el Dávid városa. Történészek azt mondják, hogy választhatta volna jobban is a helyet Dávid. Jeruzsálem nem volt abban az időben Dávid korában egy olyan jelentős nagyváros. Gibeon városa, például az a bizonyos Vízakna volt az előbb kivetítve, egy sokkal jelentősebb és fontosabb város volt, nem is messze Jeruzsálemtől. Ki tudja, miért választotta pont Jeruzsálemet székhelyéül Dávid, erről nincsenek adataink, de minden esetre jó érzékkel tette, hiszen a világ egyik legismertebb városa a mai napig is Jeruzsálem. Itt láthatjuk Jeruzsálemnek azt a délkeleti részét, amit az előbb metszetrajzon láthattunk. Tehát a mai Jeruzsálemnek a délkeleti részén kell keresni, vagy kellett keresni Dávidnak a városát. Itt látható megint csak távolabbról a sziklatemplom. Meg is indultak az ásatások gyakorlatilag a 19. századtól kezdődően, végig a 20. században rengetegen próbálkoztak azzal, hogy felderítsék Jeruzsálemnek a régebbi korszakait, viszont több tényező nehezítette a feltárást. Nem fogok belemenni csak egy-kettőt azért, hogy megértsük azt, hogy miért olyan nehéz például összerakni Jeruzsálemnek az ószövetségi történetét. Az egyik nehézség az, hogy amit említettem is már, hogy rendkívül változatosak a szintvonalak Jeruzsálemen belül. Tehát nagyon nehéz megtalálni, hogy a régészek rétegenként haladnak lefele, és igyekeznek eljutni a legalsó steril rétegig, a szűzföldig, vagy a sziklat altalaig, attól függ, hogy ugye milyen geológiai képződményen épült egy-egy város. És hát ezek a rétegek Jeruzsálemnél nagyon nehezen követhetők az óriási szintkülönbségek miatt. A másik nehézséget az okozza, hogy Jeruzsálem, az ókori Jeruzsálem egy része a mai Jeruzsálem alatt van. Tehát ez is nehezíti az ásatásokat. És ugye megint csak a napjainkig is tartó probléma, hogy a politikai és a vallási helyzet is nehezíti a feltárásokat. Tehát sokszor attól is függ, hogy arab vagy zsidó vagy keresztény kézen van egy-egy terület, ahhoz, hogy lehet-e kutatni vagy nem. Hát hosszas nehézségek után, és nem is fogok a kutatás történeti részben most belemenni, de az 1960-as években végül is Catlin Canyonnak, akinek a nevét azt gondolom, hogy már többször is emlegettem, Catlin Canyonnak, ennek a nagyon híres régésznőnek az ásatása hozta felszínre a Dávid korabeli, illetve a Dávid előtti időből származó városfalakat, illetve építményeket. A várost Dávid előtt jebuzeusok lakták. Ma már nem tudunk semmit így erről a népről, hogy milyen népcsoportba tartoztak. Annyi biztos, hogy Kánánnak az őslakói, akiket a benyáminiták, akik megkapták Jeruzsálem városát is, a honfoglalás után nem űztek ki. És miután nem űzték ki a jebuzeusokat Jeruzsálem városából, így gyakorlatilag még hosszú évszázadokon keresztül kezükben tartották ezek az idegenek, a kánániták ezt a várost, és annyira megerődítették, ugye itt látszanak a több méter vastag és mély falak, hatalmas kő görgetegekből építették, durvára faragott kő görgetegekből építették ezeket az erődítményeket. És hát azt tudjuk mondani, hogy annyira megerősítették már ebben az időben a jebuzeusok, ugye Dávid korára az ő városukat, hogy a Biblia leírja, hogy gyakorlatilag kinevették a zsidókat, amikor ugye Dávid szerette volna bevenni, mint főváros Jeruzsálemet, és kinevették az ostromló csapatokat. Hogy ide aztán nem fogtok bejönni, mert annyira erősek és vastagok a falaink, hogy ez aztán mindennek ellenáll. Kátlen Canyon ásatásai nyomán sikerült rekonstruálni a jebuzeusi várost részt és a városfalakat. Itt ezt az egész hosszú vagy nagy vastag részt itt fönt északon most nem kell, hogy szemléljük, ezek a későbbi jeruzsálemi városrészek, sötét színnel van egy ilyen hosszúkás, ovális forma jelölve, és tulajdonképpen ez az a városrész, ez az a városfal, ami az eredeti a jebuzeusi városfal volt. Hogyan foglalta el Dávid mégis ezt a várost, ami ennyire nagyon megerősített városfalakkal rendelkezett, amit Canyon is megállapított, hogy ez valóban egy nem mindennapi megerődített város volt. Volt egy forrás, Gihonnak a forrása, közvetlenül a jebuzeusi városfalakon kívül. És valószínű, hogy Dávidnak a tudomására jutott az, hogy ettől a forrástól egy akna, egy csatorna vezet be egészen a városfalak alatt, be a város középpontjába. Ugye nyilván ez nagyon gyakori volt egyébként ebben az időben, de nyilván ezt titokban tartották. Viszont Dávid valahol megtalálhatta, vagy valahogyan megtalálhatta ennek a bejáratát, és azt mondta az embereinek, hogy aki először ér be a jebuzeusok ostromlott városába, az sok-sok pénzt kap, és előléptetést, katonai előléptetést. Így érthető módon, hogy egymást törve rohantak be a katonák, és gyakorlatilag ilyen cseles módon sikerült bevenni minden bizonnyal a jebuzeusi város Dávidnak. Maga Dávid is egyébként megtartotta magának a várost. Tudjuk róla, hogy ő is megerődített településként és hát fővárosaként rendezte be Jeruzsálemet. Rengeteg régészeti emléke van már ennek a korszaknak, csak kettőt mutatnék itt az idő hiányában. Az egyik ugye az edények, ami a királyok korából nagyon nagy mennyiségben kerülnek elő, a másik pedig különböző szoborfejek, különböző szobortöredékek, amik megint csak nagy mennyiségben kerültek elő a városból. Jeruzsálemben Dávid berendezkedett, és egy igazi királyi központot kezdett kiépíteni, gyakorlatilag most már erre az Eufrateszig terjedő nagy királyságra nézve. Egyiptomi mintájú közigazgatást vezetett be. Ugye szoktuk mondani, hogy történész szemmel egy király akkor jó, hogyha mind külpolitikailag, mind belpolitikailag rend van egy országban. Ugye Dávid külpolitikailag stabilizálta magát, kiterjesztette a határokat a végső pontokig, amíg lehetett, a környező népekkel békeszerződést kötött, viszont belpolitikailag, gazdaságilag is megint csak igazi jó politikusként rendet teremtett az országban. Központokat hozott létre, kormányzóságokat, ezeknek az élére vezetőket rendeltet, kialakított egy hierarchiát, kiépítette az adminisztrációt rengeteg hivatalnokkal, ugye nyilván ennek megvoltak az átkai is, de ahhoz, hogy rend legyen, ahhoz azért szükség volt erre a rendszerre. És még egy dolog fűződik a nevéhez, amit aztán majd Salamon tökéletesít. Nem tudom, tudják-e, hogy ebben az időben mi volt a fizetőeszköz? Ugye mi ma már olyan természetesnek veszük, hogy zsebünkben nyúlunk, és különböző pénzérmék és papírdarabok vannak a zsebeinkben. Ugye a régi időkben ez nem így volt. Ugye volt egy időszak, amikor az emberek áruval kereskedtek, és az áru számított értéknek. Aztán eljött egy időszak, amikor az emberek valami oknál fogva, mivel talán, hogy kevés volt belőle, a nemes fémet kezdték értékmérőként használni. De a legkorábbi időkben ebből nem készítettek vereteket, tehát nem volt ennek egy meghatározott szabályos formája, hanem egyszerűen lemérték a kitermelt nyers nemes fémet, és annak volt egy bizonyos értéke, amivel kereskedtek. Na most, hogy ez hogyan történt? Hát úgy, hogy voltak hitelesített súlyok, ezeket a kőgolyókat látjuk itt kivetítve, rajta volt mindegyiken, hogy mennyit ér, hogy milyen súlyegységgel bír, és ezek a kőgolyók voltak hivatva arra, ugye itt jön a Bibliának az a kifejezése, hogy egyenlő mértékkel mér, hogy ne legyen kétféle font a te zsebedben, ne legyen kétféle mérték a te zsebedben, hogy megpróbálta Dávid egységesíteni a súlyrendszert. Egységes a királyság által hitelesített mérő kőgolyókat adott ki, ugye az alapegysége a fizetésnek a sékel volt, ugye ez egy ezüst pénz, ennek a súlya olyan 11-12 gram körül mozog az ószövetségi időkben, és volt egy sékel, ami az alap fizetőegység volt, volt kétharmad sékel és fél sékel. fél sékel volt egy szabad embernek az adója. Tehát ugye ezt azért mondom csak, hogy lehessen arányítani, hogy mondjuk egy sékelnek mekkora volt az értéke. Tehát egy fél sékel volt körülbelül egy szabad embernek az adója. Egy sékel körül voltak a mezőgazdasági eszközöknek az árai. Tehát elég jó fizetőeszköznek számított ez az ezüstpénz. Tehát egyrészt Dávidnak belpolitikailag ez fűzhető még a nevéhez. A másik dolog, ami megint csak a belpolitikához kapcsolódik, de itt már azért egy kicsit megint visszakanyarodnánk a Biblia felé, hogy az volt, hogy Dávid nagyon fontosnak tartotta azt, hogy egy egységes vallás, egy egységes hit legyen az ő egész nagy országában. Már ebben az időben is hajlamosak voltak a zsidók sok helyen áldozni, sokféle istennek áldozni, és Dávid elhatározta, hogy központosítja az Isten tiszteletet, és Jeruzsálembe fölvitette a frigyládát, ugye betették a szentek szentjébe, és körülvette a frigyládát egy szent sátorral, amit fölékesített. Dávidnak óriási nagy álma volt, hogy ne csak egy sátor legyen, ahol a frigyládát őrizgetik, hanem felépítsen egy gyönyörű szép templomot az Isten frigyládájának. El is mondta az ő tervét az egyik prófétának, Nátánnak, ezzel a felállással, és ugye megint csak Dávidnak a jellemére utal, azt mondja Dávid Nátánnak, hogy hát Nátán, én itt lakom egy gyönyörű szép palotában, van, mindenem megvan. Hát hogyan lehetséges az, hogy az Isten ládája meg itt kódorog egy sátorban? Hát én ezért elhatároztam, hogy építek neki egy megfelelő, egy tiszteletet parancsoló helyet, egy templomot. És a Nátán proféta azt is mondja neki, hogy igen, Dávid, ez valóban egy Istentől jövő terv, egy Istentől jövő ötlet, kezd el. És aztán érdekes, mert Istenen keresztül Nátán visszatér és átadja az üzenetet Dávidnak, hogy nem, Dávid, mégsem te leszel, aki templomot építesz az Istennek. Te sokat háborúztál, a te kezedhez sok vér tapad. Majd a fiad, aki a béke embere lesz, majd ő fogja megépíteni a templomot. És hát ugye kicsit úgy érezhetjük, hogy ez szegény Dávid, hát itt van ezzel a nagy felbuzdulásával, hát azért milyen szomorú lehetett, hogy Isten ezt válaszolta neki. Isten ugyanakkor ad egy másik ígéretet Dávidnak, és azt mondja neki, hogy igen, most nem te fogod megépíteni majd ezt a templomot, hanem majd a fiad, de az egy olyan templomot fog építeni, ami örökké megáll, és az ő uralma is örökön örökké fog tartani, és a te leszármazottaid fogják a királyságot gyakorlatilag mindvégig a kezükben tartani. Dávid nagyon jól értette ennek az ígéretnek a lényegét, ugyanis ő azt értette meg, hogy az Istennek az az ígérete, ami az eljövendő megváltóra vonatkozott, azt az ígéretet az ő családja és az ő leszármazottai megkapták örökségként. Magyarul az ő gyermekeinek lesz egy sokadik-sokadik utóda, az a megváltó, aki az Isten szerint megoldást hoz az egész emberiségnek a bűnére. És ugye tudjuk a bibliai nemzetségtábla szerint, hogy ez valóban így volt. Jézus, aki a Biblia szerint ennek a földnek, ennek a világnak a megváltója volt, Dávid házából származott, mind az édesapját, mind az édesanyját tekintve. Ugye Dávidnak tehát ez a nagy álma, hogy megépítse a templomot, ez nem teljesült, de Dávid nagyon pontos, precíz ember lévén mindent előkészített, hogy a fia el tudja készíteni a templomot. Készítetett egy tervrajzot, megszerezte az összes anyagot a templom építéshez, a fákat, a köveket, a mesterembereket, és az ő fiának, az ő utódának, Salamonnak már készen adta mindezeket át, azzal a felhívással, hogy neki kell megépíteni az Isten templomát, és egy méltó helyet biztosítani a frigyládának és az egységes vallásnak. Innentől kezdve mondhatjuk, hogy a zsidó vallás tényleg egy központú vallás lett, a kultusz központ most már innentől kezdve ténylegesen is Jeruzsálem, az ország fővárosa. Az előadásunk vége felé nézzük meg azt, hogy mi volt Dávid életében az a nagy-nagy mélység, amit ő megjárt, amire utaltam az előadásunk elején, hogy a Biblia feljegyzi azokat a történeteket is, amik nem éppen a legszebb oldaláról mutatnak be egy-egy uralkodót. Dávidnak az élete, ugye eddig csak pozitívumokat mondtam róla, hogy ő megbocsátó volt, hogy ő kiváló diplomata volt, hogy kiváló hadvezér volt, hogy nagyszerűen értett a belpolitikai dolgokhoz, a gazdasági ügyekhez. De nézzük meg, hogy milyen volt az ő magánélete. És milyen hibákat követett el, amik nagyon-nagyon messze menő következményekkel bírtak. Ugye Dávidról tudjuk, hogy több felesége is volt. Ugye megint csak visszatér az a jelszó, vagy hát az a felkiáltás, hogy az ő életében is bizony az asszonyok, a nők voltak, amik a fő problémát jelentették. És sok felesége volt, és sok-sok gyermeke. És a sok-sok gyermek és a sok-sok feleség egymás közötti viszálykodása, civakodása bizony az ő életére is kihatott. De tetézte a problémát egy újabb baj, és ez pedig egy nagyon súlyos gyilkosság volt, ahova egészen lesüllyedt Dávid élete. Azért mondtam talán korábban, még a Saullal kapcsolatos előadáson, hogy Sokan azt szokták mondani, hogy hát Dávid akkora nagy bűnöket követett el. Hogy lehet, hogy mégis Isten szerint való férfiú? Hiszen azért talán kevesen mondhatjuk el az emberi életünkben azt, hogy gyilkossá válunk. Viszont Dávid gyilkossá vált. Viszont a Biblia mégis azt mondja róla, hogy Isten szerette őt, és Isten megbocsátotta neki ezt a lépését. Nézzük meg, hogy mi is vezetett Dávid gyilkosságához. A Biblia nagyon tapintatosan fogalmaz, azt mondja, hogy elérkezett a tavasz, és elérkezett a hadjáratnak az ideje, és Dávid Jeruzsálemben volt, és elküldte az ő csapatait Ammon földjére, ahol Rabba városát kezdték el ostromolni az ő csapatai, akiknek a fővezére Jóáb volt. Most Bibliát olvasó ember, aki úgy próbál a sorok mögé látni, már itt egy picit megáll. Hát hogy van az, hogy Dávid csapatai Jóábbal itt vannak Ammon földjén Rabbánál, Dávid pedig otthon van Jeruzsálemben. Ez nem volt szokás Dávid életében. Bizonyos királyoknál szokás volt, de Dávidnál nem. Ő szinte minden hadjáratán személyesen is részt vett. És innen folytatódik a probléma. Egy icipici elhajlás az ember életében, és messze menő következményekkel bír. Ezt azért is próbálom egy picit részletesebben elmondani ezt a kis történetet, mert a saját számunkra is tanulság, a mi életünknek a nagy bukásai is valahol ilyen icipici dolgokon, ilyen hajszálrepedéseken indulnak el. Ugye a víz is csak így kezdi hajszárepedésekkel, és aztán hatalmas sziklákat mélyít a hegygerincekbe. Mi a következő kis elhajlás Dávidnál? Ugye nem akart hadjáratba indulni, kényelmetlen volt a tábori élet, biztos el is fáradt, vagy úgy gondolta, hogy most nem akar elmenni, otthon maradt. És a Biblia következőként azt említi meg, és itt figyeljenek egy picit arra, amit mondok, kíváncsi lennék, hogy találnak ebben valami furcsát. Azt írja a Biblia Sámuel második könyvében, hogy este felé pedig Dávid, amikor felkelt az ő ágyából, kiment az ő ágyas házának a tetejére, és elkezdett sétálgatni. Mi az, ami furcsa lehet számunkra? Ja, a történet így kezdődik a bibliai leírás, hogy este felé, amikor Dávid felkelt az ő ágyából. Most eleve furcsa dolog, ha az ember este fele kel fel az ágyából, ugye valahol feltételez azt, hogy délután lefeküdt és hosszú ideig pihengetett. Ugye Dávidnál ez nem igazán volt jellemző, vagy legalábbis nem tudjuk, hogy ez igazán jellemző lett volna az életére. Őt úgy ismerjük a Biblia lapjairól, mint aki tevékeny, mint aki folytonosan mozgásban van. És a másik dolog, hogy ő elindul és a tetőn elkezd sétálgatni, és hogy úgy mondjam, bámészkodni. Picit, mintha arra utalnának a Bibliának a sorai, hogy egy kicsit unatkozott, és úgy nem találta a helyét, nem volt éppen tevékenység, amivel lekötötte volna magát. És ekkor az ő sétálása és kószálása közben, az ő tétlensége közben, miközben a csapatai ugye ott voltak Rabba városában és ostromolták, aközben történt ez a dolog, hogy a tetőről meglátott egy asszonyt, egy fürdőző nőt. Ja, nagyon sok képzőművészeti ábrázolás van, de én mégis inkább egy korabeli ábrázolást hoztam, egy fürdőző nő kis agyagszobra a korabeli ókori Közel-Kelet egy városából. Ugye ez a fürdőző asszony nem más, mint Becsabé, az egyik királyi katonának, a Hitteus, a Hetita származású Úriásnak a felesége. Dávid megkívánja ezt az asszonyt, behívatja az ő házába, és innentől kezdve egy tragédiába fordul az egész. Ugye elindul onnan, hogy Dávid nem megy el a hadjáratba úgy, ahogy szokott, aztán talán nem a megszokott életritmusát követi, hanem egy picit pihenget, aztán egy kicsit unatkozik fönn a háztetőn, aztán megkíván, ugye a szeme alapján megkíván egy asszonyt, akiről tulajdonképpen azt se tudja, hogy kicsoda, fölhívatja magához, és aztán miután megtörténik a házasság törés, mint aki jól végezte dolgát, hazaküldi az asszonyt, hogy hát jó, hát akkor menj vissza ugye a házadba. És a dolog talán nem is került volna nyilvánosságra vagy napvilágra, azonban Becsabé hamarosan üzen Dávidnak, hogy hát gyermeket várok. Azért itt láthatjuk, hogy Dávid, nagyon sokat gondolkoztam már ezen a történeten, és azért úgy elgondolkoztam, hogy egy férfinak mi ilyenkor a reakciója. Ugye lehetett volna, hogy Dávid azt mondja, hogy hát semmi közöm hozzá, hát persze terhes vagy, hát majd lesz valami, megszül a gyerekedet és kész. De Dávid nem, hanem elkezd gondolkozni rajta, végül is fölvállalja a gyereket és fölvállalja Becsabét is. A maga módján próbál lelkiismeretes maradni és próbálja megoldani a helyzetet. Ugye ez a kecske káposzta, talán a saját életünkben ismerjük, amikor az ember valami bűnt követett el, próbálná valahogy helyrehozni, de nem számolunk azzal, hogy minden bűnünknek megvan a maga úgy gravitáció pontosságával ható következménye. Ugye, Dávid megpróbál megoldást találni, hazahívatja Úriást, ugye Becsabénak a férjét, aki ugye Rabba városában ugye a maga kötelességét teljesítve ostromol. Azt is tudjuk egyébként Úriásról, hogy nem is akármilyen katona volt, Dávid testőrségéhez tartozott, tehát a legbelsőbb bizalmi körhöz, Dávidnak igen-igen hűséges, kipróbált embere lehetett. És egyébként az egész történet, ami róla szól, egy nagyon rövid kis történet, de arra utal, hogy egy kifejezetten hűséges, kifejezetten egyenes lelkű katona volt. És a hazatér Úriás, és Dávid megvendégeli, elbeszélget, hogy hát hogy mint vannak ott az ostrom környékén, és aztán hazaküldi Úriást, hogy hát annyit harcoltál, mennyi csak haza a feleségedhez, és ugye abban kalkulál, hogy hát nyilván ha hazamegy, hosszú időt már nem volt otthon, akkor talán fel se fog tűnni majd később, ha a felesége terhes. Itt jön azonban, hogy Úriás egy nagyon becsületes, egyenes lelkű katona. A zsidóknak ugyanis volt egy olyan törvénye, hogy amíg a hadviselés ideje szól, addig nem mehettek be a sátorukba a feleségükhöz. Magyarul teljes önmegtartóztatás volt, gondolom amiatt, hogy ne vonja el a figyelmüket a háborúról. Úriás bár hazamehetett, már olyan értem, hogy Jeruzsálemben volt, de tiszteletben tartotta ezt az íratlan vagy írott, félig írott törvényt, és nem ment haza, a király parancsára ellenére sem, nem ment haza a feleségéhez. És másnap, amikor Dávid ismét visszahivatja magához, akkor Úriás nagy becsületesen el is mondja, hogy hát ő nem volt otthon a feleségénél, hanem itt aludt a királyházának küszöbén szinte. Ugye új a probléma. Ugye Dávidnak nem jött be az a megoldás, amit emberileg próbált magának találni. Hát mit lehet tenni? Ugye a gyerek nem sokára meg fog születni, hát valamit csinálni kell. Hát elköveti azt a bűnt, ami életének a legmélyebb pontja. És egy nagyon-nagyon, hát azt kell, hogy mondjuk, hogy egy becstelen tett. Megír egy levelet Úriásnak a halálos ítéletét. Megírja azt Joábnak, a cseregek fővezérének, hogy ostromolják csak tovább Rabba városát, és ahol a legnagyobb az ostrom, küldjék oda majd Úriást, és amikor Úriás, ismervén ugye Úriásnak a lendületét és hősiességét, az első sorokban tör előre, akkor a többiek fussanak ki a háta mögül. Magyarul Úriás halljon meg. És ami a történetnek a borzasztósága az az, hogy ezt a levelet maga Úriás viszi Joábnak, de nyilván nem tud a tartalmáról, azt gondolja, hogy egy fontos hadilevél. És a történetnek egy másik furcsasága, ami megint egy külön előadást megérne, de csak úgy nyitva hagyom, hogy gondolkozzanak rajta, hogy Joáb a fővezér megkapja ezt a levelet. Mit tennének önök, ha egy ilyen levelet kapnának? Ugye egy óriási dilemma, hogy minek engedjek a főnököm utasításának, a parancsának, vagy a lelkiismeretemnek. Már nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy egy becsületes vitézemet le kell gyilkoltatni. Joáb dönt, elkezdődik az ostrom, Úriás rohan az első sorban, a többiek kifutnak a háta mögül, Úriás meghal. És Joáb küldi haza a levelet, egy nagyon furfangos levél, küldi Dávidnak a hadi jelentést, írja, hogy sikerült végre bevenniük Rabba városát, nagyon sokan elestek, Úriás is meghalt. Dávid ebből tudja, hogy innentől kezdve megoldódott a helyzet, és ami döbbenetes, a Biblia szerint Dávid egy évig nem ébredt tudatára annak, hogy ez egy iszonyúan becstelen tett volt. Egy éven keresztül feleségül veszi Becsabét, ugye Becsabé most már erősen állapotos, lassan meg is születik a gyermek, és egy éven keresztül gyakorlatilag Dávid minden bűnbánat vagy bűntudat, ki tudja, hogy a lelkiismerete mennyire mozdult meg, minden esetre alaposabb bűnbánat nélkül éli az életét. És akkor történik ismét egy fordulat. Ugye erre szoktuk mondani, vagy szokták azt mondani, hogy hát Isten hogy engedhette meg, hogy Dávid idáig süllyedjen. Én erre szoktam azt válaszolni, hogy Isten tiszteletbe tartja az ember szabad akaratát. Lehet választani a rosszat is, akkor is, ha én Isten hívő vagyok, akkor is választhatom a rosszat, Isten nem fogja megkötni a kezemet, hogy ne tegyem meg. Viszont a Bibliában ott van egy kis mondat, ami után befejeződik ez az óriásos történet, hogy de ez a dolog nem tetszett az Istennek a Dávid részéről. Eddig Isten szerint való férfi volt, de ez a dolog nem tetszett az Isten részéről. Megkeresi Dávidot Nátán próféta, és Nátán próféta elmond egy példatörténetet Dávidnak. Ugye Dávid igazságérzetére, a királynak az igazságérzetére hat, és elmondja neki azt a példatörténetet, hogy hát volt egy ember, aki nagyon gazdag volt, és élt mellette egy szegény ember, aki pedig nagyon szegény. És ennek a szegény embernek egyetlen egy báránykája volt, de ez a gazdag ember, akinek nagyon sok báránya volt, megkívánta a szegény ember egyetlen egy kis bárányát, és ellopta, és erőszakkal elvette, sőt meg is ölte a gazdáját. Mi a bűne, és mi a büntetése, vagy hogyan is álljon a király, vagy hogyan is viszonyul a király ehhez a történethez. Dávid miközben hallgatja a történetet, mélységesen fölháborodik, és kimondja, hogy halálra állakoljon, és négy annyit adjon azért a bárányért. Nem kis bátorság kellett a prófétának, ugyanis a prófétákkor megszól, és azt mondja, hogy te vagy az a király, te vagy az az ember király. És Dávid rögtön megérti, hogy miről van szó, és ugye nagyon szépen mutatja a Zsoltár, hogy térdre borul, tényleg összeroppan a bűnének súlya alatt, megérti azt, hogy mi is történt. Egy éven keresztül próbálta elhallgattatni a lelkiismeretét, de most, hogy a próféta így rámutatott és a szíve közepére mutatott, hogy te vagy az az ember király, összetört, és egy gyönyörű szép zsoltár születik ennek a tapasztalatnak a során. Nem tudom, tudják-e, ugye Dávid nagyon sok zsoltárt írt, amit megörökített zsoltárok könyve. Az 51. zsoltár. Ajánlom, nem tudom otthon kinek van Bibliája, ajánlom önöknek, hogy nézzék meg az 51. zsoltárt majd otthon, mondjuk nincs rá most itt alkalmunk, hogy felolvassuk. Nagyon, nagyon megható Dávidnak a megtörése. Egy királynak, egy előkelő embernek, akinek mindene megvan, aki büszke és egy évig nem hallgat a lelkiismerete szavára, megalázkodik az Isten keze alatt. És ugye itt mondja ki Dávid ebben a zsoltárban, hogy egyedül te ellened vétkeztem, mondja az Istennek. Itt igen, vétkeztem embertársak ellen is, Becsabé ellen is, Úriás ellen is, de leginkább te ellened, az Isten ellen vétkeztem, hiszen szégyent hoztam a nevedre, hiszen ez kitudódott ez a dolog, és aztán ugye lejegyzésre is került. De aztán azt mondja a király, hogy igenis, ezt mondjuk el mindenkinek, de mondjuk el, és én akár én is fogom képviselni, hogy hagyd mondjam el ezt a széles gyülekezetekben, és az én bűnbánatomat is hagyd mondjam el a széles gyülekezetekben, és hagyd taníthassam majd a népet a te igazságodra, és hagyd mutathassam meg a népnek azt, hogy igenis én megtettem ezt a tettet, de megbántam. Dávidnak az élete arra nagy tanulság, és ez az örök időkig, mai napjainkig is tanulság, hogy nincs az a mélység, a Biblia szerint, amiből ne lehetne visszakapaszkodni Istenhez. Nincs az a bűn, nincs az a múlt, nincs az a lelki állapot, amiből ne lehetne felkiáltani Istenhez. Maga Jézus ezt így fogalmazta meg, hogy aki én hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem. Ezzel a bátorítással fordul felénk, emberek felénk, hogy aki én hozzám jön, lehet megterhelve bármivel, lehet a múltjában bármi, lehet, hogy emberek lenézik, lehet, hogy megvetett, lehet, hogy akár gyilkosság is van az életében, de ha egyszer, legalább életében egyszer tud ilyen bűnbánattal Isten felé fordulni, akkor Isten eltörli, mintha nem is lett volna az a dolog. Jézsajás könyve azt mondja, hogy olyan, mintha Isten a mélység tengerébe vetné ilyenkor azokat a lerendezetlen dolgainkat. Dávid is átélte ezt a tapasztalatot, de a következményeket, a bűnének a következményeit már valahol nem tudta kikerülni. Ez az, amit így mondtam, hogy a gravitáció törvényszerűségével bekövetkeztek azok a következmények, amelyek súlyos kihatással voltak az ő család életére. Dávid azt mondta ki a Nátán prófétával való találkozásakor, hogy a bűnös 4 annyit adjon azért az elvett báránykáért. Nem tudta, de önmaga felett mondta ki az ítéletet, és annak anélkül, hogy Isten úgy kifejezetten büntetést hajtott volna végre a családján, pusztán a dolgok természeténél fogva, a sok feleség és a sok gyermek közötti zűrzavar miatt 4 gyermekét veszítette el nagyon rövid idő alatt egymás utánban. Először meghalt az a gyermek, aki Becsabétől bűnben fogant, az a gyermek nem maradt életben. Aztán meghalt egy következő gyermeke, aki erőszakot követett el a tulajdon lánytestvérén, féltestvérén. Aztán meghalt egy következő gyermeke, Absalom, aki fellázadt a saját édesapja ellen, olyannyira fellázadt, hogy kiűzte Jeruzsálem városából egész a Jordánon túlra, ágyasaivá tette az édesapjának a feleségeit, aztán fegyveresen harcolt Dávid ellen, akár a megöletéséért is küzdve, és aztán ez volt az az Absalom, akit utána ugye megöltek, ugye Dávidnak az emberei, a katonái. És aztán volt egy negyedik fia is, aki meghalt, akit Adóniának hívtak, és ez a fiú megint csak az apja ellen lázadt föl. Ugye véres egymás utánban zajlottak a családjában a fiúk és a feleségek közötti ellentétek folytán az események. És azt kell, hogy mondjuk, hogy Dávid megbánta ugyan a bűnét, és valahol ez úgy kitudódott az emberek között is, és tisztelték Dávidban a bűnbánó embert, és azt az embert, aki igenis szembe tudott fordulni ezzel a vétkével. De Dávid valahol elveszítette azt a tekintélyét, amit eddig bírt az emberek előtt. Ugye ez már egy olyan következmény volt, amit nem tudott visszaforgatni, és az uralkodása utolsó éveiben már úgy láthatjuk Dávidot, mint aki egy kicsit megtört, akit az uralkodásban egy picit megfáradt, akit egymás után 2 fia is fellázadása folytán fenyeget, és aki az élete végén, amikor már a betegágyán fekszik, akkor szinte úgy kell rávenni, hogy kijelölje az ő törvényes utódját a sok-sok fia közül, hogy nehogy az legyen, hogy a halála után a fiúk egymás közti harca miatt a birodalma, az országa és az egész összefogott zsidó 12 törzs felbomlik. A halálos ágyán Dávid egyetlen fiát nevezi meg utódaként, és ez nem más, mint Becsabétől később született fia Salamon, aki a béke embere, és akinek a nevéhez köthető a zsidó országnak és a zsidó államnak, a zsidó királyságnak a fénykora. Dávid maga Jeruzsálem városában halt meg. A hagyomány szerint, a legenda szerint ez a hely volt, ahol eredetileg eltemették. A Kidron völgyére lehet rátekinteni ebből a sziklabarlangból. A jeruzsálemi hegyek között egy sziklabarlang van, aminek itt a belső terén, ami ugye nem látszik magán a dián, van egy patka, és ott van egy mészkő, vagy ott volt eredetileg egy mészkő szarkofág, és azt vélik a tudósok, hogy valószínűleg itt lehetett Dávidnak az eredeti sírhelye. Ugye ma már külön kiemelték Dávidnak is a hagyomány szerinti hát koporsóját, vagy síremlékét, és külön helyen tisztelik, de eredetileg valahol itt a Kidron völgyi barlangokban volt elhelyezve az ő sírja. Befejezésképpen, és egy kicsit már megint utalva a következő előadásunkra, ugye Dávid életében egy hatalmas királynak az élettörténetét kellett egy kicsit átgyalogolni a mai előadás alkalmával. 40 év a zsidó nép életében. 40 éven keresztül uralkodott Dávid, és az ő idejében szilárdult meg a zsidó királyság, mind külpolitikailag, hiszen kiterjesztette a birodalom határait az Eufráteszig, mind belpolitikailag, hiszen gazdaságilag, vallásilag központosította és megerősítette az országot. És ugyanakkor egy olyan uralkodó is volt, aki hitében is példamutató tudott lenni az ő alatt való jelölt. Húsvér ember volt, bűnökkel megterhelve, de mindenkor meg tudta bánni nagyon-nagyon mélyen és alázatosan azt, amit elkövetett. Tudott megbánni és tudott szembefordulni az ő vétkeivel, és ezért volt az, és ez egy ismétlődő formula egyébként a Bibliában, hogy minden utána következő, minden Dávid után következő királyt mindig Dávidhoz hasonlítanak. Mindig ez a Bibliának a mércéje, hogy igen, jó király volt mondjuk XY, de nem volt olyan tökéletes a szíve az Úrhoz, mint a Dávidé. Ebből az élettörténetből én azt szeretném így összegzésként befejezésül kiemelni, hogy lehetünk tehát bármilyen nagy-nagy lelki mélységben, és lehetünk bármilyen bűnökkel megterheltek az eddigi életünkben, az Istennek ami számít a Biblia szerint az a ma. Az a ma, a mostani perpillanatbeli lelkiállapotunk, és az a szándék és a szívünknek az a ványa, hogy mi mik szeretnénk igazából lenni. Mivel azonosulunk a lelkünkben? Azzal, amit elkövettünk rossz-rossz dolgokkal, amikkel a lelkiismeretünk is sokszor megszólal, vagy azokkal a dolgokkal, amiket jónak értékelünk a mi életünkben. A következő előadás alkalmával átlépnénk Dávidnak a fiára, Salamonra, akit ő tehát még az életében kijelölt utódjaként. Megnéznénk, hogy mi volt, vagy hogyan is zajlott a zsidó királyságnak a fénykora. Megnézzük, hogy mit tudhatunk Salamonnak az idejéből, történelemből, régészetből, és megvizsgálnánk egy picit azt is, hogy a Biblia milyen személyiségnek rajzolja meg Salamont, azokkal a tapasztalatokkal, amiket ő átélt az életében. Ő egy olyan ember volt, csak így megelőlegezve, aki mindent megengedhetett magának az életben. Mindene megvolt, ezt kevesen mondhatjuk el magunkról. Megvolt pénze, megvolt a hatalma, megvoltak az emberek, akik körülvették, megvolt a lehetősége, hogy tudást szerezzen, hogy építkezzen, hogy kiélje magát mindenben, amit akar, és nem volt boldog. Nagyon-nagyon sokáig nem volt boldog. És Prédikátor könyve ugye az egyik legszebb bölcsességi könyv a Bibliában, és ezt is egy picit érintőlegesen azért meg fogjuk nézni a következő alkalommal. Erről a tapasztalatról szól, hogy hogyan talált aztán vissza Salamon a boldogságnak az egyetlen útjához, amit ő így fogalmazott meg, hogy a dolognak summája ez, az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsad.